Sziasztok, ez itt az Ug Rádió, a Minden, ami család című műsorunk, vendégünk Olasz Pap Nóri, a Válaszkészülők Egyesülete részéről, és a mai műsorunkban olyan olvasói leveleket fogunk elemezni, illetve válaszolni rájuk, amelyeket az adásunk kapcsán, vagy a Válaszkészülők Egyesülete honlapján, illetőleg e-mailben maga az Egyesület kapott. Megkérném Nórit, hogy akkor kezdjük is el, olvasd fel kérlek az első kérdést.
Sziasztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon sok kérdést kaptunk, ebből válogattam a mai adásra valót, és az első kérdés az arról szól, hogy 4 hete szültem, és borzasztó kimerültnek érzem magam. Kislányom állandóan szopizni akar, nem lehet letenni, semmi más nem tudok csinálni. Szerintem ez nem normális, de nem tudom, mit tegyek. Ha le akarom tenni, leválasztom ciciről, csak ordít. Nagyszülők is figyelmeztettek, hogy legyek kemény, mert ez csak hiszti, és nem szabad állandóan felkapkodni. Fáradt vagyok, és össze vagyok zavarodva. Hát ez egy eléggé kétségbeesettnek tűnő kérdés volt, és amúgy egyre gyakoribb, hogy ilyen kérdéseket kapunk. És hát igen, milyen együtt tudok érezni abszolút, ugye, hogy 2 gyerkőcöm már van, aki megszületett. Igen, hát én azt gondolom, hogy az anyaságnak ez egy része, hogy szülés után nem sokkal nagyon fáradtak az anyukák, nyilvánvalóan érthető okokból, és egyáltalán nem kell úgy csinálni, mintha semmi sem történt volna, és 4 héttel szülés után teljesen flottnak lenni a lakásnak, a háztartásnak és mindennek. Ez még bőven a gyermekágyas időszak, ez a 4 hét, ami arról szól, hogy valóban a gyermekkel az ágyban fekszünk, pihenünk, próbálunk regenerálódni, próbálunk egymásra hangolódni, anyai oldalról is, baba oldalról is, és hát a babának természetes szükséglete az, hogy nagyon sűrűn szeretne cicire kerülni és szopizni. Erről ő nem tehet, ez nem egy elrontás kérdése, így működnek egyszerűen a kisbabák. És bizony ez a maratoni szoptatásunk időszaka is tud lenni, amit, hogyha felkészületlenül ér egy édesanyát, akkor nagyon kiborító tud lenni, pláne, hogyha megkapja az ezzel ellentétes tanácsokat általában nagyszülőktől, vagy akár egészségügyi dolgozóktól is, és nagyon nehéz ezt így összhangba hozni, hogy akkor most hogy is van ez az egész, és így abszolút ki tud alakulni egy káosz. Nem tudom, neked apukaként volt-e ebben részed, tapasztalatod otthon?
Nekem kevésbé ezt a részét nekem a feleségem nagyon jól kezelte, viszont azt kérdezném inkább praktikusan, hogy tudsz-e valami olyan tanácsot adni anyukáknak, hogy hogyan lehet relaxálni eredményesen ebben az időszakban? Neked hogyan sikerült?
Hát az első gyereknél még ezért nehézkesebb volt nyilván, mert hogy azt sem tudtam, hogy mire számítsak. Tehát azt gondolom, hogy az egyik kulcsfontosságú dolog az a felkészültség. Tehát információknak a begyűjtése lehetőleg még szülés előtt. És hogy a felkészülés az ne a szülésről szóljon csak, hanem az azt követő időszakról is, mert arról nagyon-nagyon kevés hangzik el az anyukák felé, nagy leendő anyukák felé. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig az, hogy legyek tisztában azzal, és ez szintén az információgyűjtés, hogy hogyan működik valójában egy kisbaba. Tehát nem feltétlenül úgy, ahogy a suttogós könyvbe le van írva, meg ahogy látjuk a hollywoodi filmekbe, meg ami a társadalmi elvárás, egyáltalán nem így működnek a kisbabák, hanem pontosan így, ahogy ez az anyuka kétségbe esetten kérdezte, hogy egyszerűen nem lehet letenni. Nyilván temperamentum kérdése is, mert vannak babák, akik valóban esznek, alszanak az első időszakban, de azért ez inkább a ritkább, és ez a gyakrabbi, hogy állandó testközelséget igényelnek, és nagyon sűrűn szeretnének szopizni, és egyrészt az éhség miatt, mert nagyon hamar megemésztődik az anyatej, másrészt azért, mert a testközelség és a testkontaktus nyújtja az alapvető biztonságérzetet.
Amit még én mondanék ezzel kapcsolatban, hogy nagyon fontos volt az számunkra, amikor megszületett a gyermek, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy most mi fog következni. Nem csak a szülést megelőzően, hanem a szülést követően is, mert hogy a feleségem felkészültebb volt a tárgykörből jelentősen, mint én, és én nagyon sokat tanultam tőle, hogy mi az, amire nekem majd figyelnem kell, és mi az, amit közösen tervezni is tudunk adott esetben előre. Tehát ezt én mindenkinek nagyon javasolnám, hogy ne kerüljék ki a témát, akkor sem, hogyha nagyon fáradtak, mert hogy ez egy kimerítő időszak, hanem nagyon át kell beszélni a hétköznapok történéseit, hogy mi történik, mert hogy egy egészen új szituáció, főleg az első gyermek után. De mivel minden gyermeknél vannak hasonlóságok és különbözőségek is, a következő gyermek is újabb kihívásokat jelent bizonyos rutin mellett is.
Abszolút, abszolút. Ezt azért nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy szerez némi rutint az anyuka az első gyerek mellett, a másodikat már úgy várja, hogy hát ez bevált nála, ez működött, stb., akkor hát ez már sokkal könnyebb lesz, és akkor kap egy teljesen ellentétes személyiségű gyereket, aki vagy pont az, hogy ő lesz az evős alvós, és akkor léle lehet tenni, van ilyen is, és most levegőhöz jutottam, vagy pont az ellenkezője. Hogy az elején milyen könnyű volt az elsővel, és most meg kihullik a hajam az idegtől, mert hogy egyszerűen fel nem foghatom, hogy mi történik. Tehát, hogy ezt nagyon érdekes megtapasztalni, hogy a testvérkék mennyire különbözőek tudnak lenni egymástól.
Jó, szerintem nézzük meg a következő kérdést.
3 hónapos a kisfiam, jelenleg kizárólag anyateljes. Egyre melegebbek vannak már, és azt mondták, adjak neki vizet, különben kiszárad. De én 6 hónapos koráig nem akarok mást is adni neki. Hogy csináljam ezt jól? Hát igen, a szoptatás. Nyári szoptatásnak az egyik fő gondolata és kérdései közt ez az egyik, hogy most akkor kell vizet adni egy kisbabának, vagy nem kell vizet adni. Rengetegszer azt hangzik el, hogy persze, hogy kell, hát ki fog száradni, hát de is sokkal többet iszol, és hú, de meleg van. Viszont az a tapasztalat, hogy az igény szerint szoptatott, kizárólagosan anyateljes kisbabáknak nem kell adni plusz vizet, mert az igény szerintiség ugye azt jelenti, hogy az ő igényei szerint minden jelzésre merre kerülhet, attól függetlenül, hogy 3 órája vagy 3 perce szopizott utoljára, és a babák, amikor megszomjaznak, akkor pontosan leadják azt a jelzést, hogy akkor ő szeretne szopizni, és ilyenkor van az, hogy sokkal rövidebb időkre, de sokkal gyakrabban kéreckednek merre, mert hogy az anyatejnek az elsőként örülő része a szomjoltó rész, és a babák ezt pontosan tudják, a női test meg abszolút alkalmazkodik ehhez az igényhez, és tökéletesen tudják így a szomjukat csillapítani. Nyilván figyelni kell arra, hogy a pisis pelusok száma ne csökkenjen, de hát nyilván, ha igény szerint merre kerülhet, akkor nem fog csökkenni, és így abszolút teljesen felesleges vizet adni. De ezt tényleg kihangsúlyozom, hogy az igény szerint szoptatott kizárólag anyateljes babákra vonatkozik.
Igény szerinti szoptatás hány éves korig, vagy hány hónapos korig szokott jellemző lenni?
Hát az igény szerintiség, ha valaki az igény szerintiséget követi, akkor nyilván az egészen a szoptatás végéig, ami bármi lehet.
Akár 3 éves kor is.
Akár 3 éves korig. A WHO ajánlása úgy szól, hogy 6 hónapos korig kizárólagosan anyateljes táplálás javasol, utána pedig megfelelő hozzátáplálás mellett 2 éves korig, vagy ameddig megfelelő mindkét fél számára. Tehát ez nyilván lehet 3-4-5 év is akár, de egyre inkább bekapcsolódik azért az anya igénye is ebben, tehát hogy a szoptatási kapcsolat azért egy kommunikációs forma is mindkét fél között, tehát hogy egyáltalán nem azt jelenti az igény szerintiség, hogy akkor mártírom módra folyamatosan készenlétben kell állni és rendelkezésre levésről lenne szó, mert nem, ez egy nagyon nagy tévhite az igény szerinti szoptatásnak. Nyilván, hogyha mondjuk egy másfél éves gyerekről beszélünk, akkor ott már egyre inkább bejöhetnek azok a dolgok, hogy kompromisszumokat tudunk kötni, mert egyre inkább fogja tudni késleltetni a szükségleteit, anya is beleszólhat abba, hogy a játszótéren már nem, majd csak otthon, stb. Tehát, hogy azért ezeknek így optimális esetben így összesimulnak ezek az igények, és mindkét fél igényéről szól.
Ha elérkeztünk a vízválasztóhoz, már nem szopizik a gyermek, akkor mit igyon?
Ami csak jól esik neki, és lehetőleg nincs cukortartalma. Hát nyilván ugye a víz az elsődleges szomjoltás, tehát én azt gondolom, hogy nincs szüksége a babának sem teára, pláne nem cukrozott teára, sem ezekre a gyümölcslevekre, de ha esetleg meg tudjuk tenni, hogy otthon igazi gyümölcsből préselünk neki, és azt mondjuk egy kicsit vízzel higítjuk, akkor az is egy tökéletes szomjoltó, de én azt gondolom, hogy az elsődleges az legyen, hogy vizet iszik, és lehetőleg a szülőktől is ezt lássa.
Ez itt a Mindenemi Család. Az Ugrádiót hallgatjátok, vendégünk Olaszpap Nóri, a zene után jövünk vissza. Sei que vou sem saber quando eu vou aparecer. Não se preocupe que eu sei me cuidar. Quero pôr a minha vida torta no lugar. Não tenho dinheiro pra te levar. Eu vou me arranjar. Não se preocupe, agora não vá chorar. Põe a sua linda cabecinha no lugar. Meu caminho é longo, eu sei, porém vou.
torta no lugar.
Ez itt az Ugrádió, minden, ami család, vendégünk Olasz Pap Nóri, és mai műsorunkban különböző megkereséseket próbálunk ismertetni. Anyukák leginkább kérdéseket tettek föl nekünk, amelyekre Nóri fogja megadni a választ. Nézzük a következő kérdést.
A harmadik kérdés egy alvásos kérdés. 9 hónapos a kislányom. Voltak jobb időszakok, mikor viszonylag jól aludt, de ez mostanában kész horror. Nem akar elaludni, órákig tart az altatás, és ha nagy nehezen el is alszik, el nem mozdulhatok mellőle, mert azonnal felébred, és kezdődik minden előről. Kezdem elhinni, hogy én rontottam el valamit, és nincs kiút. Mit csináljak? Hát igen, ez is egy nagyon nehéz kérdés, és az elsődleges válaszom az, hogy semmit nem rontott el az édesanyja, abszolút nem. Tudom, hogy esetleg még az első 6 hetes időszakban szokott beleférni az, hogy egy gyerkőcet így kicsit hosszabban kelljen altatni, vagy ilyesmi, de az, hogy így mondjuk a második fél évben is ilyen előfordulhat, az egyszerűen elképzelhetetlen. Tehát addigra már rendet kell tanulnia, addigra el kell tudnia egyedül aludni, stb. És teljesen téboly helyzet tud abból kialakulni, hogyha nem így működik a baba, már pedig nem így működik. Tehát, hogy nagyon sokáig segítségre szorulnak abban, hogy el tudjanak aludni, és azt sem direkt csinálják, hogy nem alszanak át hosszabb időszakokat, egyszerűen az idegrendszer érettségük nem megfelelő ehhez. Tehát ezzel nem tudunk mit tenni, ezt nem tudjuk gyorsítani. Nyilván ugye már egyszer beszéltünk róla, léteznek alvástréningek, amikkel úgymond rá lehet venni bizonyos típusú gyerekeket, babákat, hogy úgy nézzen ki, mint aki egyedül elalszik, de hát ők sem alszanak el egyedül, mert vagy cumival, vagy rongyival, vagy plüsssel, vagy bármivel. Tehát ott is van valamiféle segítség. És a második fél évre meg eleve jellemző a nagyon intenzív időszak, a nappali alvásokat tekintve is, az éjszakákat meg pláne. Ugye eleve egy 9 hónapos babánál már a mozgásfejlődés is eléggé beindul, ami az éjszakai alvásokat is abszolút meg tudja borítani, mert egyszerűen nem bír leállni, és muszáj gyakorolnia, és saját gyerekeimnél is volt ilyen, hogy éjszaka arra keltem föl, 4 kéz lábán mellettem, amúgy csukva van a szeme, és olyan, mintha aludna. Tehát ilyen teljes félkómában van, és így nem tud egyszerre leállni, és pörög. Akkor már rengeteg az inger, akkor már jobban kimozdulnak az anyukák, ott van a szeparációs szorongás időszak, ami szintén ilyenkor köszönt be. Ott van mellette a fogzás, ami sok babát tényleg megint csak kiborít, mert viszket, mert fáj, nem tud vele mit kezdeni, és hát ugye a nappali alvásoknál meg eleve azt, hogy ezt meg nehezen engedi el, hogy már mennyi mindent lehet csinálni a külvilágban, és külvilágból mennyi inget lehet felvenni, és ebből nagyon nehéz kikapcsolni. Úgyhogy egyrészt szeretném megnyugtatni a kérdezőt, hogy ez teljesen normális, amit tapasztal. Másrészt pedig még az a gondolatom van, hogy írta, hogy órákig tart az altatás, tehát hogy nem kell órákig altatni. Tehát próbáljuk meg az első jelekre, amikre eddig sikerült elaltatni, megkísérelni. Ha nem működik, akkor hagyjuk, akkor csináljunk valami mást, vagy vegyünk a lakásban, vagy menjünk el valahova, lehet, hogy akkor mondjuk a hordozóba, vagy a babakocsiba elalszik. De hogy teljesen felesleges ebbe tényleg órákig belemenni, mert csak ideges lesz mindkét fél, és anya ideges, akkor ugye a baba is átveszi, akkor egy ördögi kör alakul ki az egészből. Úgyhogy teljesen felesleges, hogyha ez sem megy, akkor meg lehet próbálni egy kicsit hamarabb, mint ahogy eddig kezdtük, mert van olyan, hogy ez a 10-15 perc rengeteget számít, hogy még nem annyira látszik a gyereken, hogy fáradt, de már úgy sokkal enyhébb jelekből már az látszik, hogy lehet, hogy most lenne érdemes megpróbálni, és akkor mondjuk egy fekveszoptatás, vagy egy ringatás valami klassz zenére, és nem feltétlenül baba zenére gondolok, mert nagyon sok baba rockzenéket is, mint az enyémek is, rockzenére altattam őket sokáig, vagy valami nagyon temperamentumos ütemes zenére, akkor viszont lehet, hogy gyorsabban elalszik.
Igen, tehát hogy az én egyszerű szavaimmal, hogyha ezt egy picit így összefoglalhatnám, ebből ki fog derülni, hogy értem-e, amit mondtál, vagy nem, hogy ugye kétfajta baba létezik, akik jól alszanak, meg akik rosszul alszanak. Amennyiben jól alszanak, ott valószínűleg arról van szó, hogy nagyjából arra reflektál a szülő, amire kell. A másik esetben pedig érdemes keresgetni, hogy mi az az eszköz, mi az a módszer, amivel esetleg meg lehet könnyíteni a gyermeknek az elalvását, mert hogy valóban, tehát hogyha két óráig nem akar elaludni, akkor valószínűleg nem tud elaludni, tehát hogy valami olyan történés van, amire neki szülőként türelmesen reflektálnia kell, tehát meg kell figyelnie a bioritmusát a babának, és azokra az igényekre kell majd neki válaszolni, amelyeket a baba terem neki.
Így van, abszolút. És mondjuk azért ezt tegyük hozzá, hogy ez a legritkább, hogy jól alvó babák is vannak, bár ritka, mint a fehér holló, de akad ilyen is, de hogy ez sokkal gyakoribb tapasztalás, amit az anyuka is írt, és talán már ez is könnyít a lelkén, hogy abszolút nincs egyedül ezzel a tapasztalással. És igen, abszolút, tehát egy 9 hónap, és ez a második fél évben már teljesen meg tudnak változni azok a ritmusok, ami addig mondjuk jellemző volt a család életére, és így, ha nem is fixen, mert ugye nem eleve nem is értek feltétlenül egyet a nagyon határozott napi renddel, hogy tényleg x órakor aludni kell, meg enni kell, ezekben annyira nem hiszek, de hogyha volt is valami kiszámítható ritmus a napjaiknak, akkor könnyen lehet, hogy ez így borul. Tehát, hogy megvannak ugye adva ezek a főbb mérföldkövek, hogy egy éves koruk körül már nem fognak hármat aludni, csak kettőt vagy egyet, de hát eleve vannak olyan gyerekek, akik sosem aludtak annyit, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, és hogyha egy eleve mondjuk kezden el hagyogatni egy alvást a nappalból, akkor az sem olyan gördülékenyen szokott megtörténni, hanem általában van egy átmeneti időszak, hogy aludna is, nem is, dolga is van, de fáradt is, tehát hogy így az eltarthat pár napig, hétig is akár, amíg beáll azt, hogy jó, akkor most egyet alszik, és mondjuk később, vagy előbb és hosszabban. Tehát hogy ezek aztán annyira kiszámíthatatlan dolgok, és érdemes akkor így nem megtartani azt, ami addig működött, hanem belátni azt, hogy most ez már nem működik. És akkor lépjünk előre valahogy együtt, és egy picit így kezeljük rugalmasabban, és tényleg akár menjünk ki akkor a szabadba, mert lehet, hogy ott sokkal jobbat fog aludni, akár a babakocsiba, a hordozóba, meg pláne elől vagy háton, vagy 9 hónapos már háton, és akkor inkább mi is a napsütésben, barátnőkkel, akármint, tehát hogy így ne próbáljuk túlélni, tehát ne a túlélésre játszunk, hanem próbáljuk rugalmasan kezelni ezt a helyzetet, de hozzáteszem, hogy tényleg nagyon nehéz, főleg így belekerülni egy ilyen ördögi körbe, pláne ha segítség sincs.
Abszurdabbnál abszurdabb technikákat ismerek. Volt olyan ismerős, aki nagyon sokáig csak úgy tudta elaltatni a gyermekét, hogy betette a babakocsiba, és a lakáson belül tologatta. Volt olyan ismerős, aki tovább ment ennél, ő levitte a kocsiba, és kerültek mindig egy kört, majd kézben hozták azot. Tehát, hogy mindenféle technika van, ami a gyermek egyéni szükségleteire reflektál, és aztán ez tart valameddig, és utána valóban új utak is jönnek. Lehet, hogy sokkal nyugodtabb utak következnek ezek után, amelyeken lehet majd járni, de hát a kreativitásra sajnos nagyban építeni kell ilyen esetekben is.
Abszolút, hát másképp szerintem nem is nagyon megy, de az is biztos, hogy az még nagy segítség tudna lenni, hogyha a apa és anya egyet értenek ezekkel a dolgokkal, mert nagyon sokszor kiütközik, az hallom anyukáktól, hogy ő menne ösztönszerűen, ő csinálná úgy, ahogy a baba jelzései mondják, de mondjuk apukát már kiakasztja ez, hogy nincsen rendszer, ha hazajövök, nincs vacsora, nem mostál ki, nincsen ingem, stb. És akkor ez egy ilyen borzasztó nagy összeütközés, hogy még apával pont a férjemmel kéne megküzdenem erről, tehát hogy miért nem vagyunk egy hullámhosszon, és akkor persze, hogy akkor megint az idegeskedés, a stressz, amit megint átvesz a baba, és akkor megint ott van ez az ördögi kör, tehát hogy így azt gondolom, hogy egy anyukának, főleg aki ilyen fáradt és kimerült és tanácstalan, a legnagyobb segítség az lenne, hogy a társa mellette álljon és együtt hozzanak döntéseket, ami mindenkinek jó.
Ezt kell megkönnyíteni a folyamatokat, és ne felejtsük el, hogy annyira különbözőek vagyunk felnőttként is alvási szokásaink tekintetében, hogy az hogy ezt teljesen jó kimutatható, meg nyilvánvaló. Tehát valaki, mit tudom, egy vonat karfáján képes elaludni, úgy, hogy valaki pedig még a, hogy is mondjam, csak egy spéci matraccal sem. Mert hogy nagyon nagyban különbözik ez a fajta sajátságunk nekünk embereknek.
Abszolút, és ezt mindenképp jó belevenni, tehát hogy a babákat se vegyük tényleg egy kalap alá, hogy hát azért, mert ő kicsi, akkor úgy kell működni, mint az összes többi kicsinek, tehát hogy valóban nagyon nagy eltérések vannak. Én magam 4-5 óra alvással vígan el vagyok, még a férjemnek 8-10 kell minimum, így hogy várjam el, hogy akkor a baba hol lesz? Tehát, hogy így ezt meg kell ismerni, hogy ő neki mekkora az alvás igénye is. Vannak olyan babák, akiknek abszolút kicsi, nagyon kevés, és vígan el van. Tehát, hogy azért az is egy jelzés arról, hogy egy baba elég alváshoz jut-e, hogy összességében nézve milyen a kedélyállapota, például jó kedvű, kiegyensúlyozott, úgy viszonylag, tehát nyilván sírnak a babák, de hogy így az esetek többségében jól érzően tölti el a napjait, vagy folyamatosan fáradt, nyűgös, valami baja van, tehát hogy akkor nyilván megint más mutat a képlet, de hogy vannak babák, akik a felét nem aluszták meg annak, ami a nagykönyvben meg van írva, és mégis vígan éli az életét.
Nézzük a következő kérdést szerintem.
36 hetes kismama vagyok, első babámat várom. Elolvastam pár könyvet, igyekeztem tájékozódni, de sok minden homályos volt még. Eléggé félek. Nem is a szüléstől, inkább az azt követő időszaktól, bezártságtól, korlátoktól. A munkát lassan abba hagyom, de nehezen. Fogalmam sincs, mit csináljak a rám szakadó üres idővel, a rám törő ijesztő gondolatokkal, félek az anyaságtól. Hogyan tudnék megnyugodni? Hát igen, ez is egy bővebb téma. Eleve szerintem az már fantasztikus dolog, ha valaki belátja, hogy neki vannak ilyen érzései. Mert ez mostanában elég ritka sajnos, hogy valaki belássa, hogy vannak negatív gondolatai vagy félelmei, mert hogy ezt így nem szokás, pláne kismamaként, mert ugye akkor ragyogni kell és örülni, és minden nagyon rózsaszín ködös. Úgyhogy már eleve minden tiszteletem a kismamája, aki ezt belátta, hogy ő bizony fél. És azt gondolom, hogy ez teljesen normális félni. Pláne így ennyire a szüléshez közeledve, úgy, hogy eddig élte az életét, tehát, hogy így folyamatosan ugyanúgy teltek a napok, mint eddig, és hát nyilvánvalóan megérezte most ezt a szorongató közelségét az időnek, hogy bizony minden meg fog változni, és abszolút értem, és érzem is, amit ő érezhet. Az biztos amúgy, hogy unatkozni nem fog senki szülés után, tehát, hogy ez nagyon sokszor ugye kapcsolatanalitikusként dolgozom, és nagyon sok kismama sokáig dolgozik, és nagyon fél elengedni a munkát pont azért, mert hogy mit fogok csinálni ezzel a rengeteg idővel, hogy fogom én azt kitölteni. Hát szülés után már nem lesz kérdés, hogy fogja ő azt kitölteni, bár kétség kívül ez egy nagyon beszűkült időszak, ami joggal tölti el félelemmel az embert, főleg, hogyha addig mondjuk rengeteg emberrel tartotta a kapcsolatot, egész nap mondjuk ügyfelekkel kommunikált, akár személyesen, akár telefonon, stb., akkor ez valóban lehet egy kicsit ilyen bezártságérzetű történet, ami joggal ijesztő, de itt megint az információgyűjtésben is éreznék egy kicsit ilyen kulcsfontosságot, hogy tehát ahogy fel lett téve ez a kérdés, abban azt érzem, hogy ő nem tudja, hogy mi várhat rá. Tehát nem tudom, hogy nem nincsen információm arról, hogy volt-e bármilyen felkészítőn. Ha volt is nagy eséllyel mondjuk egy szülés felkészítő, ahol elmondták a praktikus és protokolláris dolgokat a folyamatról, de hogy valójában a kisbaba működéséről, hogy mi a természetes és normális egy frissen szült nőnél, vagy hogy mi az, amit normálisan érezhetünk szülés előtt, azokról nem biztos, hogy van információja, és jó lenne, ha lenne. Az dicséretes, hogy olvasgatott erről könyveket, de lehet, hogy mondjuk egy anyakör az nagyon praktikus és hasznos volna, hogy más várandós anyukákkal kommunikálni tudna, hogy ki mit érez, és meg fog lepődni azon, hogy nagyon sokan ugyanezt érzik, ugyanezt a szorongatást. És igen, tehát hogy azt gondolom, hogy tudna megnyugodni, hát most nyilván nem mondhatok semmi konkrétumot, amiről azt fogja mondani, hogy ó, most aztán vígan megyek szülni, és minden jó, de happy lesz, mert nem biztos, hogy így lesz, de azt gondolom, hogy igen, tehát ezt, hogy nem is a szüléstől félek, hanem az azt követő időszaktól, ebben pontosan benne van az, hogy ő nem tudja, hogy mi vár rá, és mihez kezdjen. Úgyhogy azt gondolom, hogy az elsődleges az lenne, hogy keressen egy vagy egy online csoportot, vagy személyesen egy anyababa kört, ahol már az is hasznos lenne, hogyha látná azt, hogy mennyire más típusú kisbabák léteznek, hogy a más típusú anyukák hogyan fordulnak az ő babáik felé, ahol hallgatná azt, hogy ki milyen nehézségekkel, meg szépségekkel teli életet él, és akkor ez egy picit talán megnyugtatóbb lenne a számára.
Igen, tehát a két halmazt kell valahogy érinteni. Az egyik az valóban a hasonló élményekkel rendelkező anyakör, hasonló típusú embereknek a társasága, ahol rengeteg praktikus ismeretet lehet összeszedni, a másik pedig egy masszív önismereti tréning. Tehát az embernek önmagát is ismernie kell, mert ahogyha azt hallja, hogy a külső viszonyokban milyen buktatók és milyen kanyarok vannak, milyen nehézségek és örömök jönnek majd, azt az ember csak úgy tudja elhelyezni, hogyha ismeri önmagát is. És az önmaga képességeivel, kompetenciáival együtt értelmezhetőek ezek a szituációk. Tehát az sem árt, hogyha ha az ember megfelelően megismeri a szülésre jött önmagát, hogy aztán el tudja helyezni a jövőben is az új körülmények között azt a személyiséget, amellyel önmaga rendelkezik.
Abszolút, ezzel teljes mértékben egyetértek, és hogyha valaki ezt nem tudja megtenni a szülés előtt, akkor ha van egy optimális esetben háborítatlan szülése, akkor már ott képet fog kapni magáról, mert tényleg egy beavatkozásmentes, tényleg háborítatlan szülés, az már eleve olyan hihetetlenül mély és őszinte tükröt tart az ember elé, hogy ember legyen a talpán, aki azt csak úgy nagyon vígkedéllyel tudja fogadni, de ha esetleg még a szülés alatt sem jön ez ki, akkor legkésőbb a babával való együttlét alatt biztosan ki fog jönni, pláne akkor, hogyha igent mondunk arra, hogy a babára vagyok kíváncsi, és nem tehát az ő lényére, és nem arra, amit mondjuk a társadalom elvár tőlünk, vagy a nagykönyvek elvárnak tőlünk, és akkor próbálom olyanná formálni, hogy ő olyan legyen, hanem ha megengedem a babámnak, hogy az ő őszinte, tiszta lényével vegyen részt a mi közös életünkbe, akkor az megint csak egy nagyon erős önismereti tréning tud lenni, mert az összes sírása érzelmeket fog nyilván belőlem kiváltani, bele fogok kerülni egy csomó stressz helyzetbe, akkor arra valamilyen reakcióm nekem lesz, amire őnek is lesz egy reakciója, és előbb-utóbb nem fogom tudni ezt kikerülni, hogy észrevegyem azt, hogy én hogyan működök bizonyos helyzetekben, amik nehezek, nehezebbek, még nehezebbek, vagy éppen könnyedebbek, hogy mire milyen reakcióm van, és jó esetben egy baba amúgy addig fogja feszegetni ezeket a határokat, amíg igent nem mondok saját magamra is. Tehát, hogy amikor igent mondunk egy baba érkezésére, akkor fogalmunk nincs. Akkor még, hogy mennyi minden másra is mondtunk igent. De azt gondolom, hogy mindenféleképp megéri ezekkel szembenézni, mert ez a babának is abszolút nagy segítség lesz majd, hogy ő is aztán saját magára, meg így úgy az őszintén látott világra mondhasson igent, vagy éppen nemet, és ne ilyen elvárásokkal tarkított, direkt formált világot teremtsen ő is maga köré, vagy akár magába.
Az Ugrádiót hallgatjátok, vendégünk Olasz Pap Nóri, a zene után jövünk vissza.
Carioca, sai do teu sono devagar. O dia já vem vindo aí e o sol já vai raiar. São Jorge, teu padrinho, te decana pra tomar. Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar. Vai o teu caminho, é tanto carinho para dar. Cuidando teu benzinho que também vai te cuidar. Mas sempre morandinho com quem não tem com quem morar. Na base do sozinho não dá pé, nunca vai dar. Vamos minha gente, é hora da gente trabalhar. O dia já vem vindo aí e o sol já vai raiar. A vida está contente de poder continuar. E o tempo vai passando sem vontade de passar. Ei, vida tão boa, só coisa. coisa boa pra pensar, sem ter que pagar nada, céu e terra, sol e mar. E ainda ter mulher e ter um samba pra cantar, um samba que é o balanço da mulher que sabe amar.
Az Ugrádiót hallgatjátok, benne pedig a Minden, ami család című műsorunkat, vendégünk Olasz Pap Nóri, a Válaszkészülők Egyesület részéről, és mai műsorunkban a továbbiakban is különböző hallgatói kérdéseket próbálunk megválaszolni. Folytatjuk az ötödik kérdéssel.
Igen, ez már egy nagyobb korosztályra vonatkozó kérdés, Bölcsivel kapcsolatos. Ősszel bölcsibe megy a 2,5 éves gyerekem. Tényleg le kell szoktatnom emiatt a szoptatásról. Eléggé kiakadtak a gondozók, hogy még szopizik, és azt mondták, nem fog így sem beszokni, sem enni, sem aludni. Mikor és hogyan válasszam akkor el? Hát igen, ez így a beiratkozások táján, május környékén nagyon sok ilyen kérdést kapunk. Én az anyukának a kérdéséből azt érzem, hogy ő nem szeretné leszoktatni, tehát ő benne ez nem merült fel, viszont elbizonytalanodott a gondozók reakciójától, amit amúgy nagyon sajnálok, és azt is tudom, hogy ez nagyon gyakori. Tehát hogy egyszerűen frászt kapnak a bölcsődei, az óvodaik, meg pláne, hogy még egy jobb is korú gyermek is szopizik, hogy akkor így nem fog működni a gyerkőc egy közösségben, mint hogyha valami... nem is tudom, a jó kifejezés, csak érzésem van ezzel kapcsolatban, tehát, hogy így tényleg egyszerűen félelmet vált ki az emberekből, mert hogy valahogy azt képzelik, hogy egy szoptatott gyerek, aki egy nagyobb korában is, idézőjelben nagyobb korában is szopizik, akkor ő egy ilyen anyámasszony katonája, akivel nem lehet semmit kezdeni, nem lehet vele konszenzusra jutni valami konfliktusos helyzetbe, mert biztos, hogy csak a cici kellene neki, ami nem lesz ott, és akkor mit fogunk vele kezdeni. Szerencsére ezek amúgy abszolút alaptalan félelmek, és nagyon sokszor hallottam olyan tapasztalásokat, hogy nem árulták el egyszerűen, hogy még szopizik a gyerek, és semmi probléma nem volt az ég egyet a világon, és mihelyest kiderült, hogy jaj, mégiscsak van még ilyen, abban a pillanatban már tudtak találni valami belekötni valót a gondozók, hogy ugye, mert mi megmondtuk. De amúgy a valódi tapasztalatok azt mutatják, hogy egyáltalán nem kell leszoktatni egy gyereket a cicizésről csak azért, mert közösségbe fog menni, teljesen mindegy, hogy ez bölcsőde vagy óvoda, sőt, pont, hogy megkönnyíti a beszoktatási időszakot. Tehát ez ugye mégiscsak egy elválás, mégiscsak egy elengedés, nem feltétlenül egy egyszerű időszak, és nem is egyik napról a másikra megy, hiába próbálják ezt elvárni. Tehát én azt gondolom, hogy még hogyha sikerül egy egész hetet is kikönyörögni, hogy fokozatosan tudjon beszokni a gyerek, az is nagyon kevés ahhoz, hogy egy valódi kötődést tudjon kialakítani a gondozókkal, az idegen helyjel. Tehát hogy annyi újdonság van ott, hogy ezt... És a gyereknek, egy beszokós gyereknek nem azt kell megszoknia, hogy az anyja nincs ott, hiszen addig is nagy valószínűséggel már volt erről tapasztalata, hogy külön voltak, más vigyázott rá, apa, nagymama, barát, akár kicsoda babysitter. Tehát nem erről szól a beszokás, hanem a kötődés kialakításáról, vagy kialakulásáról. És az viszont nem fog egy nap, pár nap, pár hét alatt kialakulni. És a szoptatás viszont ezt megkönnyíti, ezt a helyzetet, ezt a nehézséget, hogyha elindulás előtt még szopizhat, és mondjuk délután, amikor találkoznak, akkor vagy este otthon korlátlanul cicire kerülhet, akkor pont, hogy szó szerint leszívja magát, a szeretett tankját ezekkel az élményekkel, és sokkal nagyobb magabiztosságot tud neki adni. Tehát, hogyha anyának nem terhes, már pedig itt a kérdésből ezt éreztem, hogy nem terhes számára ez a hosszantartó szoptatás, akkor abszolút csak biztatni tudom arra, hogy ne szoktassa le, és nem szokták kérni a szoptatott gyerekek a Dadus néninek, meg a gondozó néninek a cicijét, hanem elalszanak, teljesen rendben van, mert egyszerűen tud alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, hogy most ez van otthon, meg megint más van, ott majd akkor ők úgy kezelik. Tehát, hogy nagyon jól tudnak alkalmazkodni ezek a gyerekek is a helyzetekhez.
Ez az attitűd, tehát ez amelyet itt felvázoltál, ez nagyon emlékeztet engem, és vélhetőleg a gyökerei valamikor a szocializmusban keresendőek, mert hogy onnan jön ez a 70-es, talán a 70-es évek volt az áttörés, a negatív áttörés bizonyára, mert hogy akkor volt az, hogy elsősorban a tápszerekre helyezték a hangsúlyt, meg erre az uniformizált katonai hangulatú nevelésre a bölcsik óvikban, az én ismereteim szerint, de hát nem szakterületem, csak az emlékeimre és az olvasott anyagokra hagyatkozom. Úgyhogy ez egyfajta ilyen konzervativizmus nálunk, főleg a nagymamáink és a mi anyukáinknak az időszakába keresendő ennek a gyökerein, azt gondolom, és onnan jön át, egy komoly szemléletváltásra van szükség, amely én azt gondolom, hogy a felnövekvő generációkban egyre inkább megvan.
Én nagyon bízom benne, igen, és emlékszem, hogy amikor a fiam ment óvodába, és ki kellett tölteni ugye azt a lapot a gyerekről, hogy mit, mikor csinált, stb., és hogy szoptatott volt-e, és ha igen, akkor mennyi ideig, és ugye nincs ott olyan rubrika, hogy év. Tehát összem csak pár hét, vagy talán hónapokat lehetett volna oda beírni. Tehát, hogy egyszerűen fel sem merül senkiben az, hogy akár évekig is tud tartani egy szoptatás. Hát én bizony beírtam őszintén hónapokra leosztva, hogy akkor az mennyi, és hát így úristen, nem akarták elhinni, hogy tényleg. De aztán hál' Isten, nagyon jó kapcsolatba kerültek ők. Tehát mi szerencsések voltunk, és azt gondolom, hogy sajnos ez szerencse kérdése, hogy milyen óvónőket sikerült választanunk, mert soha nem mutatták rosszallásukat erre vonatkoztatva, sőt azt mondták, hogy tényleg milyen csodálatos kis krapek, hogy mennyire fel tudta fedezni a saját kis környezetét, hogy milyen önálló nyilván a saját tempójába, és nekem ez például nagyon fontos volt, hogy azért, mert van egy adatunk, egy szám arról, hogy mennyi ideig szopizott egy gyerek, abból ne vonjunk már le hosszú távú következtetést amúgy a személyiségéről, tehát hogy ez teljesen feleslegesen keverendő dolog. Attól még ő olyan lesz, amilyen. És én azt szeretném látni, bölcsödébe is, óvodába is, iskolába is, hogy megengedik a gyereknek, hogy olyan legyen, amilyen ő maga. Teljesen mindegy, hogy szopott vagy nem szopott. Nem ez a lényege, hanem hogy engedjük meg azt, hogy tényleg az ő valódi személyisége és lénye bontakozzon ki, és ez már bölcsibe is el kéne, hogy kezdődjön.
Stimmt. Ez volt az ötödik kérdésünk, és egyben az utolsó is. Most kérlek, Nóri, beszélj egy kicsit magadról, hiszen állapotos vagy, a harmadik gyermekedet várod, és ez meg pont egy olyan műsor, amelyben belefér egy kis praktikus információ átcsepegtetés. Hanyadik hetes vagy most?
31.
Mesélj egy kicsit magadról. Mi történik veled?
Hát most már nincsen sok hátra. Hát izgalmas, nagyon izgalmas, mert ugye nekem két olyan gyermekem van, akik így a személyiségskála két szélén vannak. Tehát így fogalmam sincs, hogy harmadjára milyen típusú gyermeket fogunk kapni, főleg, hogy még a nemét sem tudjuk. Úgyhogy ez így nagyon izgalmassá teszi a mindennapokat. Most már egyre nagyobb a készülődés, illetve lenne, de mivel nem tudom, hogy milyen nemű, ezért nem tudom, hogy melyik gyermekem ruhásdobozát vegyem le a szekrény tetejéről, és kezdjünk el készülődni. Teljesen más harmadik gyereket várva.
Hány évesek az eddigi gyermekeid, a két másik gyermeked?
Fiam 8 éves, lányom 5. Úgyhogy ők már nagyon éretten várják, és amúgy... Hát nem tudom, hogy szerencse kérdése, de én nagyon boldog vagyok attól, hogy én megtehetem azt, hogy a harmadik babára is rengeteg figyelmet tudok fordítani, mert hát ugye az nagyon általános dolog, hogy már minél többedik gyerek így egyszerűen képtelenség befelé fordulni, mert elviszik a mindennapokat a rengeteg teendők a gyerekek körül. Egyrészt segítségem is van, másrészt a legnagyobb segítségeim pont ők maguk, mert engem kényeztetnek ezek a gyerekek. Ha otthon is vagyunk, akkor hoznak vizet, hoznak gyümölcsöt, fölrakják a lábamat, beszélnek a hasamhoz, nagyon-nagyon-nagyon cukik, tényleg is gondoskodók, és ennek köszönhetően én megtehetem azt, hogy figyelmet fordítok a harmadik babánkra is. Ennek ellenére nyilván teljesen más megélni az ő várását. Úgyhogy de nagyon nagy az izgalom, nagyon gyorsan telik az idő. Még épp, hogy múltkor fölfogtam, hogy várandós vagyok, és most már itt tartok, hogy nem sokára szülök. De hát izgulunk, és nagyon remélem, hogy őt is sikerül otthon világra hozni, mint a lányomat.
Miért nem tudjátok a nemét?
Mert nem mutatta meg. Összvisz két ultrahangon voltunk, tehát nem vagyunk annak híve, hogy menjünk ilyen-olyan babamozis élményekre, stb. Tehát a kötelező vizsgálatokra elmentünk, ott nem mutatta meg, ezért marad a találgatás, de még van esélyünk jövő héten megtudni, hogy fiú-e vagy lány. Ha nem, akkor majd a születésekor kiderül.
Így van, hát ugye ez nem olyan régi sajátság, hogy az ember tudja a születendő gyermeke nemét, ez az utóbbi évtizedeknek az eredménye. Azt hiszem, hogy még a 60-as években sem tudták a szülők, hogy milyen nemű gyermek születik. Ez majd csak a 70-es évektől vált egyre inkább népszerű, egyre inkább beférkőzött ez a fajta tudása a hétköznapokban, és most el sem tudjuk képzelni, hogy milyen volt abban az időszakban, amikor ez még nem volt adott. Jó, hát akkor én nagyon köszönöm az interjút, és akkor sok szerencsét kívánok neked a következő hetekhez, de hát egy ilyen családi környezetben, ahogy hallom, ez nem lesz olyan nagyon nehéz.
Hát bízom benne, köszönöm szépen.
És bízom benne, hogy azért rövidesen tudunk egy következő adást is csinálni majd.
Mindenféleképpen, alig várom.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Sziasztok!
Ez volt a Minden, ami család. Az Ugrádiót hallottátok, hallgassátok továbbra is, és találkozunk rövidesen. Sziasztok!
Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista, o pensamento em você.